Tehát szeretettel köszöntöm a drága testvéreket mai istentiszteletünkön, evangelizációs alkalmunk harmadik napján. Hadd olvassam fel a hét igéjét, és ezzel is megadva istentiszteletünknek az alaphangját. Így hangzik Pál apostolnak a második korintusokhoz írott leveleinek hatodik fejezetéből a második vers. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Szeretettel köszöntöm Szélbulcsú evangélikus lelkipásztor urat, akit már harmadik nap köszöntök, és harmadik nap szolgál itt közöttünk a Kálmánházi gyülekezetben. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és azon belül hadd köszöntsem a születésnaposokat, mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik születésnapjukat. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Isten tiszteletünk az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Hajoljunk meg az Úr előtt és imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy itt vagy velünk. Köszönjük neked, hogy nem csak igédet hallhatjuk, de veled találkozhatunk, mint élő Urunkkal. Köszönjük, hogy nálad van a megbocsátás, a szeretet, az irgalom. Köszönjük, hogy magadhoz vonz bennünket, és nem akarod, hogy elvesszünk, hanem irgalmasan vezetsz lépésről lépésre útjainkon. Áldunk a vasárnap csöndjéért. Köszönjük, hogy adsz módot és lehetőséget arra, hogy megálljunk munkánk közben, és fölfelé tekintsünk, hogy megkapjuk a te áldásodat. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy a vasárnap a te napod, mert élő Úr vagy, mert föltámadtál, és itt vagy a te népeddel. Áld meg a mi együttlétünket, hogy megkapjuk azt az üzenetet és áldást, amire személy szerint minnyájunknak szüksége van. Tedd nyitottá a mi szívünket, hogy készséggel meghajoljunk igéd és akaratod előtt, és megteremjük a hívő élet gyümölcseit most és mindenkor. Légy velünk, és légy ott minden helyen, ahol ma a te nevedben vagyunk együtt. Amen. Hallgassuk Isten igéjét a 32. Zsoltár első versétől a 8-ig a következőképpen. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak. És te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben, bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak el azok ő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől, végy körül engem a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szememmel tanácsollak téged. Boldogok, akik hallgatják, és meg is tartják Isten beszédét. Tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Szentelj meg minket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Hallgassuk Isten igéd, Ezékiel proféta könyvéből a 37. rész első 14 versét a következőképpen. És lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. És átvitt engem azok mellett körös körül, és íme felette sok volt a völgy színén, és íme igen megszáradtak voltak. És mondta nekem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondtam, Uram Isten, Te tudod. És mondta nekem, profétálj-e tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úristen ezeknek a tetemeknek, íme én bocsátok belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétáltam, amint parancsolta nékem. És mikor profétáltam, zúgás lett, és íme zörgés, és egybe mentek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez. És láttam, és íme inak voltak rajtuk, és hús növekedett, és felül bőr borította be őket, de lélek nem volt még bennük. És mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj embernek fia, és mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehely ezekbe a megölöttekbe, hogy megelevenedjenek. És profétáltam, amint parancsolta. És beléjük ment a lélek, és megélettek, és álltak lábukra, felette igen nagy sereg. És mondta nekem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Ímé ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Annak okáért profétálj, és mondjad nékik, így szól az Úristen, íme én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem. És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem. Ezt mondja az Úristen. Amen. Foglaljunk el. Kedves testvérek, az ige sorozatunk utolsó részéhez érkeztünk. Hallottunk arról, hogy milyen a kiszáradt ember és a kiszáradt lélek az első estén. És hogy láthatjuk, hogyha így van, valami baj van az életünkben, és csak az Úr az, aki rendbe tudja hozni életünknek ezt a kiszáradt voltát, amikor minden értelmetlen, hiába való és üres. Aztán tegnap hallottunk arról, hogy az Úr az, aki ezt cselekszi, a bűnbocsánat által. Amikor valaki meglátja, hogy hol van, és kéri az Isten segítségét, akkor ő segít neki. Még a tegnap estéhez hadd kapcsoljuk hozzá azt, amiről szó volt ott a 32. Zsoltárban, hogy amikor bevallottam a bűnömet, akkor te elvetted rólam a bűneim terhét, mondja Dávid, és megkönnyebbült az én életem. Tulajdonképpen úgy is lehet ezt mondani, hogy mint amikor gőzzel tele van egy kazán, és már szétrobbantaná, akkor egyszer csak megnyitnak egy szelepet, és a nyomás enyhül, míg végén minden a helyére áll. Az ember élete ilyen nyomás alatt van mindig, mindnyájunknak az élete, a bűnnek a nyomása alatt, és a Isten megnyithatja azt a szelepet, és elveheti azt a sok bűnt, ami ott van az életünkben. Ha elé megyünk bűnbánattal, akkor az életünk megújul, megtisztul és megkönnyebbül. És akkor lesz valósággá az, amiről hallottunk a tegnapi nap során, hogy abból a csikorgó életből egy helyre került, rendeződött élet lesz. Mert nem külsőleg kell, hogy meglegyen nekünk minden, amire gondolunk, és akkor boldogok leszünk, hanem belül kell rendeződnie a mi életünknek, a szívünk dolgainak, a mi hitünknek, és akkor leszünk megelégedett emberek. Ha bent a szívünkben rendezhetett minden Isten, a bűnöktől való megszabadítás által, a szívünkbe való költözés által, akkor lehet bármilyen a külső körülmény, miénk az Isten békessége, meg tudjuk harcolni a harcainkat, nem fogunk elcsüggedni és győztesek leszünk. De következménye lesz az is, hogy a mi életünk nem ilyen zörgőcsont lesz, hanem helyre állított emberré leszünk, és akkor már olyan helyére kerül minden, amit mondanunk kell, amit tenni kell, a vágyaink, a dolgaink, mi a fontos és mi a nem fontos, és Istennek kezdek élni. Megnyugodott ember leszek, hiszen a legfontosabb rendezve van, a bűneimnek a bocsánata. És itt kezdődik a mai igénk. Amikor a Zsoltárokban úgy olvassuk, hogy bölcsé teszlek az utolsó versben, a 8-ban, bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj, szememmel tanácsollak téged. Következménye is van annak, hogy az Úr megszabadított a bűnöktől, és beköltözött az életünkbe. Milyen értelme lenne annak, hogy ott van az életünkben, ha nincsen semmi változás? Hogy van az Isten népe, a hívő nép, mi hogy vagyunk? Például előjünk a templomba, részt veszünk az Isten tiszteleten, és kimegyünk utána, és mindent ugyanúgy folytatunk, mint ahogy eddig, mintha mi sem történt volna. Akkor miért voltunk ott az Isten házában? Testvérek, ha csak egyetlen kis üzenetet is elviszünk, és azt komolyan vesszük, hogy meg akarjuk valósítani, és elkezdjük megvalósítani, egész más lesz az életünk, a közösségünk, a gyülekezetünk. Bárcsak úgy mennénk el, hogy magunkkal viszünk valamit, amit meg akarok valósítani. Tehát azzal a szándékkal kell már érkezni az Isten házába, hogy valamit én kapni akarok, amit megvalósítok mostantól kezdve. És úgy hallgassuk az igét, és úgy mennünk tovább, hogy ez valóság legyen a mi számunkra is. Valamit megteszek abból, amit itt hallottam. És ha így élünk, a gyülekezetünk is, de az egész egyházunk is megújul, és egész mássá lehet. Isten segít abban. Nem kell azt mondanunk, hogy én nem tudok semmit változtatni. Isten lesz az, aki segít, hogy változás legyen az életünkben. Mi nekünk csak hozzá kell menni, és ő fogja a változásokat hozni. Mint ahogy egy hajónál, ha fölhúzzák a vitorlát, attól még az nem fog menni. De ha fúj a szél, akkor viszi azt a hajót. És a mi életünk olyan, mint egy hajó, fölhúzzuk a vitorlát, várjuk az Isten szent lelke szelének a fújását, és a fúj lendíti előre azt a hajót. De ahhoz, hogy a hajó előre menjen, kell a vitorla fölhúzása, a készenlét a mi részünkről, hogy az Úrhoz forduljon. Ebben az igében Ezékiás prófétáról hallunk. Ezékiás a babiloni fogságban volt az ő népével. Ugyanakkor Jeremiás ott maradt Jeruzsálemben a maradék néppel, és annak hirdette az Isten igéjét. Azoknak is szükség volt, akik ott maradtak, a közösség lefejezve, vezetők nélkül, gazdag emberek nélkül, előkelő emberek nélkül, akik irányíthatták volna őket, mert nem akarta a babiloni király, hogy újból föllázadhassanak, vagy ellene fordulhassanak. A többséget pedig elvitte Babilonba. És ahogy Jeruzsálemben vigasztalnia kellett Jeremiásnak a népet, Ezékielnek pedig babiloni fogságban kellett vigasztalnia a népet. Elmondta az Isten ítéletét is, de azt is elmondta, hogy annak ellenére meg fogtok élni. Sokan elpusztultak, sok baj lesz, és ez mind annak a jelképe, így halljuk a mai igénket, hogyha jön a lélek, akkor ezek a csontok megelevenednek. Mert azt akarta mondani nekik, hogy azért kerültetek fogságba, és azért pusztultak el sokan, mert elfordultak az élő Istentől. És mindig, amikor látjuk, hogy száraz csonttá leszünk, akkor az az Isten ítélete az életünkön. Amikor látjuk, hogy olyan nyikorogva és nehezen megy a hívő élet, igen, az azért van, mert valami nincs rendjén a hitemmel. És Isten nincs ott az ő szent lelke által, aki élővé tenné az én tagjaimat és az én csontjaimat. És most halljuk a proféciában, hogy a bűnbánó embereknek eljön a megújulás ideje. Ezékielt kiviszi a nagy harcmezőre, ahol a harcok folytak, látomásban, és látja a csontokat, és hogy elkezd fújni a szél, és jön a lélek, és megelevenednek, helyére kerülnek az inak, a csontok, a hús, minden, és még mindez nem elég, azt mondja, és jön a lélek, és megeleveníti őket, megelevenít benneteket, és helyreálltok. Amikor ezt a csodálatos képet, és ezt a döbbenetes képet látta, ezt elmondta a népnek utána, és emlékezetes maradt mindenkinek, hogy ne féljetek. Nem csak pusztulás van ezen a földön, nem csak nyomorúság és szárazság, hanem van megújulás is. És minden embernek, amikor mi látjuk, hogy a mi életünk lefelé tart, minden nappal a halál felé tartunk közelebb, már a megszületésünktől kezdve, hova megyünk? Csak lefelé? Ne féljetek, mondja a proféta, mert láttam a látomást, hogy megelevenednek a csontok, hogy van fölfelé is és vissza, hogy az Isten nélküli élet, igen, az mindig lefelé, de az Istennel való élet fölfelé, és a legnagyobb mélységből is van fölfelé. És amikor egy verembe jut az ember, ugyan merre nézhetne, se jobbra, se balra nem tud, egyedül fölfelé. És ha úgy érezzük az életünkben, hogy mélységbe jutottunk, hogy nagyon mélyen vagyunk, hogy talán innen nincsen még jobban lefelé, és semerre, és egy helyben vagyunk, tekinthetünk föl, mint egy mély veremből vagy útból, tekinthetünk az Isten felé, hogy van előre és van tovább, az Istennel. Amikor már semerre nincsen tovább, amikor halottak a csontjaink, megelevenedhetünk. És hány halott gyülekezet és halott ember van, és mi is halottak vagyunk. Amikor az Úr azt mondja, hogy az őt követni akaró tanítványnak, hogy gyere és kövess engem, igencsak előbb eltemetem az atyámat, abban a példázatban azt mondja, hogy megvárom, amíg majd az élete véget ér, gondoskodom róla, és utána követlek téged. És az Úr azt mondja, hogy hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig jöjj és kövess engem. Nem azt jelenti, hogy szeretetlen és irgalmatlan légy a tieiddel, hanem azt jelenti azt, amit mondott az Úr, hogy ha te mindig halogatod az én követésemet, akkor soha nem fog követni. Most itt a lelkesedés. Most itt van a megfelelő ige. Most itt ott vagy. Most itt vagy én előttem. Most találkoztál vele. Most azt mondod, hogy igen, követnélek. Akkor most kövessél, és ne azt mondd, hogy majd. Mert vége lesz holnap vagy holnap után a lelkesedésnek. Istennek az ideje mindig a ma. mindig a most. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. És ha ma hallom az Isten igéjét, ha ma érint meg az Isten igéje, akkor ma válaszoljak neki. Ha ma és most valamiben bűnbánatra indít, akkor most mondjam azt, hogy igen, bánom Uram. És kérlek, hogy Jézusért bocsáss meg nekem, és vedd el a bűneimet. És ha ma hallom, hogy gyere és kövess engem, akkor ma kövessem, és most kövessem őt. Az Isten ideje mindig a ma, és most a mai napon mi hallhatjuk az Isten igéjét személyesen, hogy az Úr arra hív bennünket, hogy itt van velünk, és meg akarja úrgyítani az életünket, és mondja egyes embereknek, hogy te kövess engem mostantól. Ne nézzél a másikra, ne nézzél a halottakra, hanem kövess engem. És amikor az Úr azt mondja, hogy hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, akkor arról beszél, hogy a nélkülem élő emberek halottak. Ha te hozzájuk igazítod az életedet, akkor te a halálhoz igazítod az életedet. És akkor te is a halál fia vagy. És milyen döbbenetes a népmesékben is, amikor azt mondja, megjelenik egy valaki, és azt mondja, halál fia vagy. Jaj, nincs mentség. És nincs mentség az életünkben. Annyi minden jelenik meg, amiről látom, hogy halál fia vagyok. Egy betegség, amiből nem lehet meggyógyulni, egy elrontott helyzet, amit nem tudok helyrehozni, és egy olyan szavam vagy cselekedetem, amit bánok és visszaszívnám, de már nem lehet, mert kimondtam. Mint ha most itt fognék egy párnát, és fölhasítanám, és kiráznám belőle, vagy mondjuk a templomtoronyba, kiráznám belőle a bihéket, és széthullanának. Össze nem lehet szedni. Ilyenek a bűneim, a kimondott szavaim, a helytelen cselekedeteim. És próbáljak onnan a toronyból lejönni, és a pihéket összeszedni, nem tudom. Próbáljam elrendezni, helyrehozni a bűnöket és az elrontott dolgokat, nem tudom. Semmit nem tudom. Bizony ítélet alatt van az életem. Hány ember mondja azt, hogy ó, hát én azért olyan rosszat nem tettem meg, én azért milyen rendes ember vagyok. Hát persze, a templomba járó ember, akik mi itt vagyunk, biztos, hogy jobbak vagyunk azoknál, akik nem járnak a templomba. De nem vagyunk olyanok, amilyennek Isten szerint lennünk kellene. Az emberi mérték szerint rendes emberek vagyunk, de Isten mértéke szerint elveszett bűnös emberek vagyunk. Ha szabad így mondanom, a kedves gyülekezet ugye mondhatja, hogy mert nem ismer engem, hogy itt van egy rendes lelkipásztor, milyen rendes az élete, igen, minta, példa, stb. Mondhatom azt, hogy az ő kegyelméből ez igaz. De nem tudják a testvérek, hogy néha például milyen ideges leszek, vagy hogy irigylek valakit, vagy akármi, ami csak a szívemnek egy gondolata egy pillanatra, de senki nem tudja, és bűn. Emberek szerint rendes ember vagyok. Isten előtt, aki mindent lát, messze nem vagyok tökéletes, és rászorulok az irgalomra, és én is kegyelemből és bocsánatból élek, és nem mondja egyikünk se, hogy nekem nincsen szükségem megtérésre, a bűneim megbánására és letételére, hogy nekem nincsen szükségem Krisztusra, hanem csak egy olyan vallásra, hogy én csak megyek előre és kész, és biztos, hogy előre jutok és célhoz jutok. Hogy is vagyunk mi bűn nélküli emberek? Vegyünk egy pici példát. Van mondjuk egy 15 éves gyerek. A 15 éves gyerek, vagy legyen 10 éves, nagyon rendes kis gyerek. De mondjuk minden nap egyszer makacs, minden nap egyszer durcáskodik, minden nap egyszer valahogy úgy beszél, mint hogy nem kellene, csak egy pici. Az már 3 bűn. És ha ezt megnézzük, hogy minden nap 3 bűn, csak egy kis makacság, csak egy kis durcásság, az egy év alatt több mint 1000 bűn. Az a bűn nélküli kis ártatlan gyerek, az a 10 éves. És ha 20 éves vagy, akkor 20 000 bűn. Ha 10 éves vagy 10 000 bűn, ha 20 éves vagy 20 000 bűn, ha 50 éves vagy 50 000 bűn, ha 80 éves vagy 80 000 bűn. Nem is vagyunk olyan bűntelenek, mint ahogy mi azt elgondoljuk, és olyan hibátlanok. És nem is olyan kevés az, amit én vétettem az Isten ellen, ha belegondolunk. Mert Isten előtt nincs nagy vagy kis bűn. A kicsi bűn miatt is ugyanúgy elveszünk. Mert ha a kicsi bűnnel bejutna az ember a mennyországba, akkor megromlana a mennyország. Akkor az már nem lenne mennyország, mert a kicsi bűn természete, hogy növekedik, mint a kovász. És egyre nagyobb, és hat a másikra, a harmadikra, és eluralkodna ott is a bűn. És amikor mi azt mondjuk, hogy milyen irgalmatlan az Isten, hogy nem juthat be az az ember, aki pedig olyan rendes életet él, és olyan jó, és olyan picike kis semmi bűne van, na hát, micsoda irgalmatlan az Isten. Most már értjük, hogy nem irgalmas, hanem milyen kegyelmes, és mennyire szeret bennünket, hogy nem engedi a legkisebb bűnt se bejutni a mennyországba, mert akkor az elhatalmasodna, és az már nem lenne mennyország. Az már ugyanolyan hely lenne, mint a Föld. És nem úgy jutunk be, hogy én nagyon jó ember vagyok, és megérdemlem a bemenetel, mert ilyen ember nincsen, mert Isten kimondta a bűnre az ítéletet, hanem úgy, hogy minden ember bejuthasson, kicsi és nagy, szegény és gazdag, bölcs és egyszerű. Hogy Jézus meghalt a bűneimért. És aki hiszi, hogy Jézus az ő bűneiért halt meg, az Jézusért bűnbocsánatot kap, és bejuthat a mennybe. Ilyen egyszerű, de mégis ilyen nehéz, mert erre vagyunk a legkevésbé hajlandók és hajlamosak, hogy elismerjem a bűneimet, és elismerjem, hogy a kárhozat felé tart az életem, és elismerjem, hogy nem csak a szomszédom rossz, meg az a gazember rossz, hanem én is rossz vagyok és vétkeztem, és szükségem van az Isten kegyelmére. Nem csak egy bűnre, de azért, mert az egész életem elfordult ő tőle, és más úton járok. Isten így akar vezetni bennünket, hogy mégiscsak ne csupán lefelé tartó emberek legyünk, ne csupán szétszórt csontok legyünk, hanem lehessen reménységünk, hogy van fölfelé, és van előre, és van üdvösség, és van örök élet. És így halljuk ebben az igében, íme ezt mondják ott a csontok mellett az emberek, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, és kivágattunk. Mennyire illik ez ránk és a népünkre, mennyire reménytelen és nehéz helyzetben vagyunk, mennyire szét vagyunk szórva, nem csupán tanákon, hanem az országban, egymástól szétszórva, egymással nem törődve, egymásra nem figyelve, barátokra, szomszédokra, rokonokra, szülőkre, gyerekekre, elég a magam terhe, pedig sokkal többre jutnánk, ha félre dobnánk a magunk terhét, és elkezdenénk a másikkal törődni. És az van ebben a mai igében, hogy aki belátja, megvallja a bűnét, és új életet kezd a Krisztussal, megelevednek a csontjai, és elkezd tudni törődni a másik emberrel. Már nem önmaga érdekli, mert a magam helyzete rendezve van. Én már az Úré vagyok. Akármikor érkezik el az életem vége, Jézus Krisztusért bejutok a mennybe. Mi a feladatom? Az egyik segítsem a többi hívőt, a másik pedig az, hogy aki még nem az Úré, segítsen, hogy az Úr gyermekévé legyen. Tehát mindenképpen a szolgálat, a Krisztus szolgálata, az ő ügyének a szolgálata lesz az én ügye. Akkor, ha már az övé lettem, akkor már nem önmagam érdekli csupán magamat, hogy velem mi lesz, és én hova jutok. És megint egy jele annak, hogy tudjam, hogy én az Úr gyermeke vagyok, vagy sem, hogyha önmagam körül forgolódok, akkor még valami nagy baj van, nem vagyok az Úré. De hogyha már másokért tudok élni, akkor valószínű az Úré vagyok, mert ezt ő munkálja. Mert az Úr olyan nagyot tett velem, hogy hálás lesz a szívem, hogy vele, neki és érte éljen. Megeleveníti Isten a csontjainkat az ő szent lelke által. Megeleveníti az életét annak, aki ő hozzájön. Megeleveníteni a mi életünket is, hogy ne olyan értelmetlenül és hiába éljek, ne reménytelenül éljek, hogy van egy-két év vagy évtized, és azok a feladatok aztán utána lesz vagy nem, valami azt én nem tudom, hanem legyen reménységem, hogy van fölfelé. Biztos hallottunk a vérbosszúról. Olaszországban még mindig gyakorolják a vendettát. És ez azt jelenti, hogy ha valakit megöltek egy családba, akkor a megöltnek a családtagja megy és addig keresi a gyilkost, amíg meg nem találja és megöli. Csak ennek az szokott a következménye lenni, hogy akkor meg a másik rokonságból valaki őt keresi és őt öli meg. És tovább és tovább. Vég nélküli vérbosszú. Szicília, meg ez a vidék. Hallottunk róla. Borzasztó. És egyszer egy ember valakit véletlenül megölt, véletlenül a halálát okozta neki, és tudta, hogy jön a vérbosszú, ő nem magyarázkodhat, hogy hát ezért meg véletlennek hogy történt, és elmenekült a környékről, messze föl északra, hogy ne érje utol a bosszú. És hogy elkezdett menni, ott valahogy az ismerősökön keresztül mindig hallotta, hogy követi őt valaki. Ment tovább, megint követi őt valaki. Már a harmadik nap ment, és hajó, még mindig követik, de hát már nem mert aludni semmit, hát jaj, mi lesz velem, már menekülök, és követnek engem, és utolérnek. És azt mondja, legalább egy picit lepihenek. És ledőlt egy fa tövébe, ülve, hogy el ne aludjon, és neki támasztotta a hátát a fának. És hogy neki támasztotta a hátát a fának, mégiscsak olyan fáradt volt, elbóbiskolt. És hogy elbóbiskolt, egyszer csak arra ébredt, hogy léptek közelednek felé. Jaj, ki van itt a gyilkos? És fölpattan, hogy meneküljön, de már közel volt az illető. És azt mondta, hogy állj meg! És földbe gyökerezett a lába, nem tudta, hogy mit csináljon. És azt mondta, ne félj tőle. Én nem akarlak téged bántani. Én azért jöttem, mert Isten gyermeke vagyok, hogy megmondjam neked, hogy én nem akarom ezt a bosszút folytatni. Hogy ne meneküljél, a te életed se, és a következője se, ne legyen mindig menekülés. Hogy vége, és én megbocsátok, és gyere haza. És megkönnyebbült ez az ember, mert ilyet ő még soha nem hallott. Igen, ilyet csak Isten gyermekeitől lehet hallani. De miért? Azért, mert ami megváltónk volt ilyen velünk szembe. Menekülünk az Isten elől, ne is halljunk róla, mert fölébred a lelki ismereten, hogy mi lesz velem. Menekülünk az Isten elől, mert úgy gondoljuk, hogy valami parancsot vagy szabályt mondta, hogy így meg úgy tegyél, és én kötetlen akarok lenni, és mindenkitől függetlenül azt akarom csinálni, amit akarok. Menekülni akarok a bűneim elől, mert néha tudom, hogy nem jót tettem, de nem akarok rá gondolni se, majd valahogy elfelejtem. És egyszer csak elém áll az Úr, aki elől nem lehet menekülni, de nem azt mondja, hogy most megbüntetlek, hanem azt mondja, látom a bűnödet, de megbocsátol. Maradj itt, tedd le a kereszt tövében a bűneid terhét, és új életet kezdhetsz. És ha bűnbocsánatot nyertél én nálam, akkor majd lehetsz ilyen ember, aki nem folytatod ezt a vérbosszút, aki nem folytatod a rosszat, hanem aki tudsz a jóval menni a másik emberhez, tudsz neki segíteni és érte élni, hogy ő is boldog legyen, hogy ő is az üdvösség után járjon. Ezt jelenti a mi megelevenedésünk. Ezért elevenít meg bennünket az Isten, amikor azt mondjuk, hogy minden csont a maga csontjához a helyére ment vissza, mert tudja a maga helyét, hogy hol kell lennie, nem akárhova. Nem akármiért elevenedik meg a hívő ember, hanem azért, hogy ott végezze a szolgálatot, hogy ott azt mondja, és akkor mondja, azt tegye, és úgy tegye, ahogy az Isten várja tőle, ahogy a másik embernek szüksége van rá, mert ő még nem az Isten gyermeke, vagy ha az Isten gyermeke is bajban van az élete. Adja az Isten, hogy az ő közeléből mi sem meneküljünk, hanem az Úr kezében a mi életünk is megelevenedjen, kimenve elvigyük azt a mondatot, ami én hozzám szól, kimenve elkezdjük megvalósítani azt, ami tudom, hogy én rám vonatkozik, és akkor az Úrral, de csak is az Úr Jézus Krisztussal boldog lesz a mi életünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy itt lehetünk együtt a te házadban. Köszönjük, hogy te megállítottál, és nem akarod, hogy meneküljünk előled, hanem te kegyelmet adsz, bocsánatot adsz, a lelkedet adod, és a kegyelmet nyert ember örömével küldesz tovább, hogy szolgáljunk téged. Köszönjük, hogy nem kell szétszórt és megavult csontnak lennünk és zörgő csontoknak, hanem új emberré állhat össze az életünk te benned, Úr Jézus, hogy tudjunk veled élni és neked szolgálni. Tegyél erre készé a te kegyelmedből, add a te lelkedet, a te lelked által te magad jöjj a szívünkbe, hogy amit egyedül meg nem valósíthatunk és el nem érhetünk, az veled miénk legyen, és áldásul legyen a körülöttünk élők számára. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és ami javunkra van, azt megadod. Amen.
Nincs halom.
hívtál bennünket. Köszönjük az igei útmutatást, a bátorítást, a megtérésre felhívást, a szeretetet és azt az örömöt, amelyet ebben a három napban kaphattunk tőled. Úrunk, hálaadásra nyílik ajkunk ezért a drága gyülekezetért. Köszönjük, hogy annyi örömöt adtál ebben a gyülekezetben. Köszönjük ezt a gyülekezetet, gyülekezetünk minden egyes tagját. Köszönjük a fáradozó kezeket. Köszönjük, hogy vannak és voltak testvérek, akik időt, energiát nem pazarolva, hanem szolgálatnak tekintve fektettek be azért, hogy ez a három nap létrejöjjön. Köszönjük a szorgoskodó kezeket, köszönjük, hogy testvérek érezték a fontosságát, hogy ez a három nap létrejöhessen. Úrunk, szeretnénk könyörögni ezért a faluért, Kálmán házáért, az itt lakókért, az evangélikusokért, és más felekezetűekért. Ezért a drága gyülekezért, Úrunk, hogy munkád az ébredést, te növeld ennek a gyülekezetnek a számát a megtérőkkel, és adunk, hogy minél többen érezzék magukénak ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet, és minél többen a te utadra tudjanak lépni. És Úrunk, hálát szeretnénk adni a születésnaposokért, mindazokért, akik ebben a hónapban ünneplik a születésnapjukat. Te tartsd meg őket továbbra is, még hogy hosszú éveken, évtizedeken keresztül együtt tudjunk hálát adni és levonulni előtted, és köszönetet mondani. Köszönetet mondani a jóért és a nehézségekért, a rosszért is. És szeretnénk könyörögni a gyászolókért, könyörögni azért, hogy adj vigasztalást számukra. Könyörögni a betegekért, a kórházban fekvőkért, hogy áld meg őket és adj erőt nekik a fájdalmak elhordozásához. Szeretnénk könyörögni Bencéért, a Hegedűs családért, a szülőkért, keresztszülőkért, a rokonokért, hogy áld meg őket. Adunk, hogy valóban életmódjává váljon Bencének az Isten tisztelet, életmódjává váljon az, hogy Isten félelemben él. És Urunk, elég szeretnénk vinni a kispesti evangélikus gyülekezetet, annak lelkipásztorát, családját. Urunk, áld meg őket is, és építsd a te egyházadat, építsd a láthatatlan egyházat, és építsd a gyülekezeteket, a magyarországi evangélikus egyházat. Urunk, sok mindenért hálát lehetne adnunk, de Urunk, hadd foglaljunk mindazt, ami a szívünkön van, a tőle tanult imádságban össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát, te reád, és adjon te néked.